Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, Isten tiszteletünket pedig a 225. számú dicséretünk éneklésével kezdjük meg, 225-ös számú énekünknek az első 4 versét énekeljük. 225-ös számú első 4 verse. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk mi is nagy hálával megállni és leborulni Te előtted. Most nem csak úgy általánosan mindig a gondviselésért, ahogy megtartod az életünket, hanem egyen-egyenként a megtapasztalt jóért, a segítségért, a bátorításért, azokért az eredményekért, amelyekben benne van a Te áldásod az életünkben. Hálát adunk neked azért is, hogy a nyomorúságainkban, a nehézségeinkben, a fájdalmunkban meghozol helyettünk döntéseket, amelyekre mi képtelenek lennénk. Olyan helyzetekbe szólsz bele, ahol mi már rég elakadtunk, csak tusakodunk, fájdalmaink és félelmeink vannak, de nem látjuk a megoldásokat. Ezért is jöttünk ma Te hozzád, mert mindig azt reméljük, hogy valamit ki tudsz találni az életünkre nézve. Tudsz egy-egy olyan gondolattal vigasztalni, bátorítani, megszólítani, amely nem a mi gondolatunk, és talán ezért tovább is vezet minket. Így kérjük most is a Te igédnek az üzenetét, kérjük hozzá a Te szent lelkednek erejét, el tudjon csendesíteni bennünket, miközben figyelünk a Te igédre. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjét olvasom a Királyok első könyvéből. A bibliaolvasó vezérfonalunk szerint egy ilyen nehéz olvasmány kerül most napról napra elénk, A királyok első könyvének a 12. fejezetéből, a 25. verstől a fejezet végéig olvasom Isten igéjét. Jeroboám kiépítette az Efraim hegységében lévő Síkemet, és ott lakott, majd elköltözött onnan, és kiépítette Penuélt. Eközben Jeroboám így gondolkozott. Hát, ha visszakerül a királyság Dávid házához, ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben, az Úr házában mutassa be áldozatait, akkor ennek a népnek a szíve urukhoz, Roboámhoz, Júda királyához hajol, engem pedig megölnek, és visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához. Ezért elhatározta a király, hogy készített két aranyborjút. Majd ezt mondta, eleget jártatok már Jeruzsálembe, itt vannak isteneid, ó Izrael, akik kihoztak téged Egyiptomból. Az egyiket elhelyezte Bételbe, a másikat pedig Dánba vitette. De ez a dolog vétekre vezetett, mert a nép eljárt az egyikhez Bételbe, a másikhoz pedig Dánba. Azután templomokat is készítetett az áldozóhalmokon, és papokat rendelt a nép köréből, akik nem a Lévi fiai közül valók voltak. Elrendelt Jeroboám egy ünnepet is a 8. hónap 15. napján, a Júdában tartott ünnepnek megfelelően, és áldozott az oltáron. Ugyanígy járt el Bételben is, áldozott, áldozatot mutatott be a borjuknak, amelyeket készítetett. Bételben is papokat rendelt az áldozóhalmokra, amelyeket berendezett. A Bételben csináltatott oltáron is áldozott a 8. hónap 15. napján, abban a hónapban, amelyben önkényesen rendelte el egy ünnepet Izrael fiai számára. Áldozott az oltáron, és töménezett. Amikor egy ilyen ige szakaszhoz elérkezünk, akkor óhatatlanul is szükségünk van arra, hogy tényleg nagyon röviden egy pár gondolattal bevezessük, hogy ez hogyan is kerül elénk ez az ige. Az Isten népének az életét, történelmét a nagy vonalakban azért ismerjük. A bibliaolvasó ember, az ige hallgató ember azért sejti ennek a folyamatát, hogy a vándorló nép, akik 40 éven keresztül bolyongtak a pusztába Mózes vezetésével, hogyan érkeztek meg az ígéret földjének a határához, hogyan indult be oda Józsué, hogy a bírák idejébe az a 12 törzs, akit Isten így kiválasztott az ő népeként, hogyan kereste meg a maga helyét és foglalta el. És utána jön egy nagyon rövid időszak, egy századnyi időszak, 100 év összesen, amikor három olyan nagyobb király van, akik ebből a laza törzsszövetségből egy országot tudnak végül is kiépíteni. Az első király Saul volt, akit Isten választott ki, igazából a királyság létformáját ő honosította meg. Akkor tapasztalták meg azt, az ott élő emberek, hogy mit is jelent egy ilyen központosított uralom alatt élni. Aztán ő elhajlott Istentől, és hamar Isten más szíve szerint való királyt választott, ő volt Dávid, és ő volt talán a csúcs ebben az időszakban, és az egész Ószövetség így tekint rá, hogy az Istentől rendelt igazi férfi, az igazi ember, az igazi király, a messiásnak valamiféle előképe. Tele volt ő is gyarlósággal, bukdácsolásokkal, de Isten valahogy mellé állt, megszerette őt, és ő is rátalált Istenre. Ekkor szilárdult meg az ország határok, és utána ő már egy egész biztos királyságot hagyott hátra a fiának, és ez a fiú Salamon, aki bölcsességéről volt nevezetes, arról, hogy imádságban Istentől ezt a tudást, ezt az ismeretet kérte, hogy ő bölcsen tudja igazgatni a népét, és meg is kapta, ő építi fel a nagy templomot, ami olyan dicsőséges. Aztán az élete végére egy kicsit túlgondolta a politikáját, és be akarta biztosítani magát, sok politikai házasságot kötött, sok népnek a kultúráját behozta a birodalomba, és már látszott, hogy ez a birodalom el fog pusztulni. És most az első két külön országrésznek a királyánál tartunk. Salamon fia, Roboám csak egy töredékét örökölte meg ennek a birodalomnak, két kis törzsnyi helyet. Viszont Jeroboám egy jó képességű férfi, hadviselésben is, bölcsességben is az ország nagyobbik részét örökölte meg, 10 területet is, vagy 10 törzsnyi területet is. És itt tartunk ennél a felolvasott résznél, hogy ez a Roboám elgondolkozott azon, hogy hát a birodalomnak ugyan megnyerte a nagyját, a nagyobbik felét, de elvesztette a fővárost. Ez nem volt olyan nagy probléma számára, gyorsan tudott építeni egy erődített várost, amit kinevezett új fővárosnak, de a másik probléma az nagyobb volt, hogy azban a kisebbik területrészben, a másik királyságban maradt a nagy templom, ami összeköti ezt az egész népet, ami hitet ad, ami bátorítja az embereket, ami, csendesen hozzáteszem, néha kiszolgálja az uralkodót is, és megmondja, hogy mi a helyes, és mit kell csinálni. És amikor idáig eljutott, akkor azt mondta, hogy akkor valamit tenni kell. Ha az emberek elkezdenek feljárni Jeruzsálembe, és folyton ott vesznek részt az ünnepeken, és ott szolgálnak számukra az ottani papok, akkor az embereknek a szíve vissza fog hajolni abba a másik világba, ahhoz a kisebb részhez, és az ottani királyhoz, és ő el fogja veszíteni a királyságát. Hiába kapott Istentől ígéretet, hogy ettől neki nem kell félnie, ő mégis ilyen irítséggel és félelemmel tekintett át a másik oldalra. És akkor tűnt nagyon logikus lépésnek az, hogy csinálunk egy másik templomot. Hát ez nem probléma. Akkor nem kell oda menni az embereknek, mindenki itt marad a helyén, és mindenki fogja boldogan élni azt az életet, amit ezen az ország részen is meg lehet tenni. És akkor egy nagyon logikus lépésnek tűnt ez, és utána végig az ő nevével fémjelezve húzódik a Bibliába egy ilyen fogalom, hogy a Jeroboám vétke, aki Istentől elszakította a népnek az egyik részét. Hát ennyit muszáj volt elmondjak ahhoz, hogy bele tudjunk kapcsolódni a történetbe, és itt jön a nagy ötlet és a megvalósítás, azt mondja Jeroboám, hogy csináljunk 2 aranyborjút, és lesz 2 templomunk, nekik csak egy van, nekünk 2 is lesz. Ez egy érdekes gondolat, és nagyon sokáig nem értettem, hogy hova is tegyem. Jeroboámnak nem volt ismerete Mózesről. Jeroboám nem ismerte azt a sztorit a Bibliából, hogy vándorol az Isten népe a pusztába, megérkeznek az Isten hegyéhez, ott Mózes felmegy, hogy átvegye a 10 parancsolatot 2 kőtáblán, és míg ő fönn van a hegyen, zúgolódik a nép, Áronnal, a Mózes testvérével pedig borjút készítenek, és ott imádják, és hogy Isten hogy megharagszik erre, és micsoda pusztulás történik utána. Nincs képbe Jeroboám? Egy ilyen ember azt mondja, hogy hát ez is jó volt, de én 2 kérek belőle. Ennyire buta lenne az ember? Egyébként sajnos a válasz ilyen egyszerű, ennyire buta az ember. A másiknak a kárán nem fog tanulni, a múltnak a kárán nem tanul, mert mindenki azt nézi, hogy most a saját életébe aktuálisan mi a jó. Így hozzuk az összes döntésünket. Mi nem tudunk nagyban gondolkozni, nem tudunk népben gondolkozni, vagy nemzetben, vagy jövőben, mert nagyon szépek ezek az elképzelések, hogy mi megmentjük a földet a gyermekeinknek, csak túl önzőek vagyunk, és a saját döntéseink ebben nem kapcsolódnak bele. Jeroboámot sem érdekelte, hogy mi lesz később. És innen jön az ő nagy terve, ami valamiért mégis bevált. Legalábbis rövid távon. Az, hogy elpusztult egy nép, de teljesen, hogy egy ember nem maradt ebből, az őt nem nagyon érdekelte, de az ő idejében még működött. És mi volt ebben, amit csaléteknek be lehetett dobni? És itt találtam meg a párhuzamot a saját életünkhöz, nálunk is be lehet ezt vetni, és ezen el tudunk csúszni mi is úgy, ahogy az Isten népe akkor elcsúszott. Azt mondja a Jeroboám, hogy ne kelljen felmenni Jeruzsálembe. Ne kelljen elmenni Istenig, Istent hozzuk ide. Mennyivel egyszerűbb lesz ez a dolog. Amikor ezt elgondolta, akkor igazából arra gondolt, hogy Istent a határainkon belül tartjuk, akkor az nekünk sokkal kényelmesebb lesz. Sokkal biztonságosabb lesz. Ha helybe hozzuk azt az áldást, ami ott megkapható, ha helybe hozzuk azt az ünnepet, amit ott meg lehet ünnepelni, akkor itt maradunk magunknak, és úgy csináljuk, ahogy nekünk tetszik, és ahogy nekünk kedvünk telik. Van egy ilyen kifejezés, ezt már unos-untalan emlegeti mindenki, de nagyon igaz a kereszténységünkre, a hitünkre is. Nekünk is van egy komfortzónánk. Mi abból nem akarunk kilépni, nem akarunk felmenni Isten dolgaihoz. Még gondolatban sem. Őt szeretnénk, ha inkább a mi gondolatainkhoz közelítve lejönne. És ez a helybe hozott áldás, ez aztán utána nagy kísértés lesz számukra. Nem olyan rég áll az a templom, amit Salamon felépített, még csak 30-40 éve folyik ott az Isten tisztelet, és neki és Dávidnak az volt a gondolata, hogy ha igazán valami összetudja tartani az embereket, az az Istenbe vetett hitük. Ez volt az ő nagy felismerése, hogy Isten az, aki igazából közösséget tud teremteni, senki más. És ennek pont az ellenkezőjét próbálja itt valaki megcsinálni, hogy ha Istentől elszakítjuk az embereket külön-külön, mindenkit visszahelyezünk a saját világába és az elképzeléseibe, akkor irányíthatóbbak az emberek. Akkor majd békességben elfogadnak mindent úgy, ahogy azt el kell fogadni. És hogyha úgy példákat kerestem az életünkben, akkor a mi életünkben is úgy van, hogy komfortzónán belüli a hitünk és a kereszténységünk. Először is teljesen elfogadjuk már azt, hogy ez magánügy. Ez magánügy lenne. De hát ezen élet múlik, fennmaradás. Az Isten népének is az élete, ez nem magánügy. Pedig most már mindenhol ez a szlogen, hogy te mit gondolsz, mit hiszel magadba, az a te magánügyed. Egyébként érdekes, mert a világ sem magánügyként kezeli az embereknek azokat a gondolatait, amit viszont a torkunkon le akar nyomni. Csak az legyen magánügy, ahogy mi valljuk. Egy nagy előrelépés, és nem mondom, hogy nincsenek áldásai, de amióta van lehetőség iskolába hittant tartani, ugye kiváltható az erkölcstannal, azóta sokak azt mondják, hogy hát ide hozzák a gyerekekhez a hittanórán, nem kell nekünk elmenni a templomig, egy gyülekezetig, pedig az a hittanóra sosem lesz ugyanaz. Az az osztályterem sosem válik templommá. Az az osztályteremben lévő gyereksereg az nem formálódik gyülekezetté. Vannak benne lehetőségeink, meg tudunk érinteni családokat, de igazából, ha csak ennyi, és a másik oldal meg valaki azt mondja, hogy na akkor egy pipa itt is megvolt, hogy ezt is megtettük a gyerek keresztelésekor, ezzel kiváltottuk az ígéretet, akkor az kevés. Milyen jó, hogy ennyien itt lehetünk, és nagyon jól tudom, hogy most nagyon sokan komoly, mély, nehéz élethelyzetekből, betegségekből néznek bennünket online. De igazából ez egy komfortzóna megint csak. Olyan jó azon a tévén bekapcsolódni. Közben olyan aranyos volt az egyik gyerek, azt mondta, hogy jók voltak azok a pizsamás istentiszteletek. Igen, ez hozzászoktunk, és még most is egy jó lehetőséget ad. Adatik arra, hogy éljünk vele akkor, amikor ez lelki kenyér, amikor ez végszükség lett. De nem az az Isten közössége. Vannak gyülekezetek, a miénkben ez nem alakult ki, és semmi ítélet nincs a szavaimban. Ott is vannak ilyen megoldások egy-egy bibliakörre, hogy házi csoport. Olyan kényelmes ott a kanapén felülni, és ott beszélgetni. Kicsit ropizunk is közben, meg beszélgetünk. És az Isten dolgairól van szó, tehát semmi elítélés nincs bennem, de valahogy ott is az van, hogy de nem kell kimozdulnom, nem kell felöltöznöm, nem kell vállalnom egy utat, hogy valahova megérkezek, és a megérkezésig tartó időben nem történhet velem semmi, mert nem lehet úgy készülni, ezt be kell ismerjük. Aztán olyan is van, amikor csendesen valaki csak megjegyzi azt, hogy tehát otthon is tudok imádkozni. Azért az otthoni imádságok, azok néha nagyon magányos imádságok tudnak lenni, és hogyha mellettem nem szuszog valaki, néha horkangat, vagy zörög a papírjával, akkor nem érzem azt, hogy de hát én egy közösség része vagyok. És néha olyan egyszerű egy karitatív szervezetnek egy csekket elküldeni, és azt mondani, hogy na jó, akkor ez is megvolt, valamit tettem én is az ügy érdekébe. Vagy elmenni egy ilyen egyházi tea délután, és akkor azt mondta, hogy én jártam gyülekezetbe. Ez nem ugyanaz. Erre mondja azt Jeroboám, hogy pedig az embereknek ez elég. Ha ebben úgy elvannak, csendesen belepunnyadnak, akkor az jó lesz nekik. De Isten ezt nem így tervezte. és akkor felállítja ezt a két bikaszobrot, amiről érdekes, hogy a népnek sincs semmi rossz emléke. Nem gondolnak vissza, hogy mi volt a múltjukba. Egyébként, amikor ez legelőször felállításra került, amikor Áron ezt így kigondolta, hogy na, akkor nesze nektek egy látható Isten, akkor itt ne gondolja senki, hogy ők annyira egyszerű emberek voltak, hogy tényleg egy aranyborjút puszilgattak volna ott, és imádták volna, és táncolták körbe. Egyszerűen annak örültek, hogy Istennek van valami kiábrázolása, van valami megfogható formája, és ez azóta is olyan nagy igénnyel él az emberben, hogy ne csak ilyen lelki dolgok legyenek, hanem úgy tudja megragadni, hogy na ez maga Isten. És akkor adódik megint csak a lehetőség, akkor megint adjunk ilyet az embernek, amit láthat, amit megfoghat. Egyébként egy kicsit utána néztem a dolognak, ez csak egy talpazat. Ezek az aranybikák, ezek igazából az istenség alakját tartó alapzatok voltak. És sokszor olvassuk a Bibliában Bálnak a nevét, aki egy ilyen termékenységi isten volt, aki az erőt szimbolizálta. Ő is egy ilyen aranybikán állt, de ezt lehagyták, mintha úgy direkt csak a talpazat lett volna, és ez is egy ilyen veszélyes gondolat, amikor azt mondják, hogy nem akarjuk megmutatni neked, hogy milyen gondoldod a te, amilyennek te képzeled el, olyan Isten, amilyennek te akarod. Ha te így érzed, hogy ilyen, akkor legyen olyan. Ha meg úgy érzed, hogy ő olyan, akkor legyen olyan. Van egy párhuzamos történet, ott Pál apostol azért ezzel a gondolattal harcba száll, amikor ő Athénba jár, és ott is felsorakoztatják a sok istenséget, és talál egy olyan talpazatot, amin nincs Isten, és azt mondja, hogy na, akkor én erről az ismeretlen Istenről elmondom, hogy ő kicsoda. Ő nem azt mondja ott akkor, hogy hát jól csináltátok, hogy eddig ide gondoltátok a saját gondolatotokkal azt, akit ti képzeltek. Hanem azt mondta, hogy nem, erről az Istenről én elmondom, hogy milyen. És Jeroboám pedig ezzel valahogy kiügyeskedve azt, hogy az emberben mindig van egy ilyen, hogy hadd legyen Isten már olyan, amilyennek elképzelem. És azért ezek nagy zsákutcákat, nagy tévképzeteket jelentenek az életünkben. Mert Isten nem olyan, mint az én képzeletem. Nem áll fel az én talpazatomra, és nem úgy működik, ahogy én szeretném. Ezt Jézus is elutasítja, és talán a nagy feszültség, amikor Jézus ilyen kijelentést tesz, hogy de hát az Atya és én egy vagyunk, akkor ez ott minden kötelet elszakít. Mert erre azt mondják, hogy te ilyet nem mondhatsz meg, hogy milyen az Isten. Majd én azt elképzelem. És hát ezért furcsa gondolataink és képzeteink nekünk is vannak, főként akkor, amikor megszorulunk. Ilyenkor ki akarjuk találni, hogy milyen a mennyország. Hogy lehet oda eljutni. Nagyon sok temetésen felhangzik egy-egy ilyennek, hogy csak a jók mennek el. Meg kell ott fenn egy ország. És ott mindenki beleképzeli azt, ami az ő elképzelése, vagy ahogy ő oda bele tudná egy kicsit passzírozni azokat a rokonokat, ismerősöket, akiknek mondjuk az elvesztése nagyon fáj. De vajon Isten mindezekről így gondolkozik? És megengedi ezt a kicsit luxusos szabadságot nekünk, hogy mi találjuk ki magunknak, hogy milyen Isten kell, meg milyen mennyország kell? Én nem ilyen Istent képzeltem, azért sokszor megütközést jelent bennünk is. Amikor Isten engedi a szenvedést, én nem ilyen Istent képzeltem. Sok ember ezt mondja. Amikor Isten nem tesz igazságot a világban. Milyen Isten az, aki nem tesz igazságot? Vagy éppen túl igazságos ez az Isten. És ebbe a túl igazságosságban pedig valahogy az van benne, hogy miért kell azt az ártatlan Krisztust keresztre szegezni másokért. Hát nem lehetett volna csak úgy elengedni a bűneit az embernek. Miért kell ilyen kegyetlenkedést itt belevezetni ebbe a dologba? Ne, Isten, ezt nem tudom elfogadni, nem tudom elképzelni őt így. És aztán oly sok mindenben tényleg nem látunk tisztán, és egyszerűen csak hitet vár tőlünk, és nem azt, hogy mi képzelegjünk. És erre mondja azt, az a sok hitbeli bizonytalanságunk, hogy itt valami akkor nálunk sem működik jól. Hogy nem egy ilyen bika formájú talpazatra kéne rágondoljuk Istent. Mert a hitbeli bizonytalanságaink valahogy mindig így adódnak, hogy pedig én azt hittem, hogy Isten ilyen. Vagy azt hittem, hogy ő ezt úgy szokta csinálni. Van ez az ironikus mondás, az iskolában rengeteget hallottuk szerintem, amikor a gyereket felszólítja a tanár, és azt mondja neki, hogy na akkor mondd fel ezt a leckét, én azt hittem, ezt nem kell megtanulni. És erre azt mondják, hogy hinni a templomba kell. Mert ott is ebben az ironiá pont az, hogy mert ott aztán gondolhatsz, amit akarsz. Nem gondolhatsz, amit akarsz. Istennek van egy kijelentése, és van egy útja, és azt mondja, hogy ez ilyen, ez fehér, ez meg fekete. És nem biztos, hogy mindig van színes közte. És ezeken az utakon Isten vezetni akar engem. Persze azért, hogy ez jól működjön, és ezzel szeretném bezárni, kénytelen volt Jeroboám király papokat is szerezni ezekbe a templomokba, akik nem a Lévi fiai voltak, nem Isten elhívás alapján lettek papok, és kellett ünnepet is csinálni, saját ünnepet, ami ezé a népé, és aztán ezzel tényleg mindent megborított a végén. Nem papokról és egyházi ünnepekről szeretnék beszélni, hanem arról, amikor az életünkből az a fogalom hiányzik, hogy elhívás. Nem egyszerűen csupán mindig Istenhez kapcsolódva, de valahol az utunknak a keresésében, akkor hol van Isten? Ma fel is írtam magamnak, hogy hálaadásként imádkozzunk együtt, és adjunk hálát azért, hogy sok fiatalt a gyülekezetből is felvettek egyetemre, tovább tudnak tanulni főiskolán, és úgy végig gondoltam azt, hogy ezekben mennyi lehet ilyenkor az elhívás. Mennyi a megtusakodott, vagy Isten elé vitt helyzet, hogy Uram, hol akarsz engem látni? Én mire való vagyok? Hol akarod azt, hogy szolgáljak valami olyannal, ami bennem elrejtett kincs? Olyan, nem csak a lelkészekre kéne ezt használni, ezt a kifejezést, bár rájuk is, hogy egy tanár tényleg elhivatottan tanár? Ő tényleg át akar adni valamit? Egy orvos gyógyítani akar? Vagy egy olyan munkakört akar betölteni, ahol jól lehet keresni? Az ügyvéd az igazságot akarja majd szolgálni? Tehát, hogy ezek fontos kérdések lesznek, és Jeroboám azt mondja, hagyjuk már ezeket a süket dumákat, hogy elhívás, meg hogy nagy dolgot tegyél az életbe. Hát keresd minél több pénzt vele. És felveszi ezeket a papokat, és úgyis azt fogják mondani, amit ő megmond nekik, hogy mondani kell. És csinálunk ünnepeket, ahol már nem Istent ünnepeljük meg az Isten csodáit, hanem magunkat. A legnagyobb ünnep általában egy születésnapi buli. A legnagyobb ünnep az, amikor egy partit rendeznek valahol, vagy ahol egy többnapos rendezvény van, ilyen ereszdel a hajam jelleggel, és ünnepli az ember benne önmagát. És erre Jeroboám azt mondja, hogy hát ez kell az embernek, ezt adjuk neki. És így érkezünk meg oda, hogy szép csendesen, de elveszi a hitüket, elveszi az Istenhez való tartozásukat, elveszi az életüket, és elvész maga az egész ország is, az Isten népének ez a része. Ez egy hihetetlenül nagy kísértés számunkra is, és azért is választottam ezt a részt, és hoztam ide, hogy egy kicsit átgondoltabban fogalmazzuk meg a saját hitünket, azoknak az igazságait, hogy ne egy képzelgés legyen csupán, ami aztán félrevezet bennünket, vagy ott hagyja a legnagyobb, legszorultabb helyzetekbe, hanem amiben igazán bele lehet kapaszkodni akkor, amikor bajba vagyunk. Jézus ezt kínálta fel, ezért jött, ezért mutatott rá Istenre úgy, ahogy azt nehéz volt elfogadni, hogy Isten olyan, és mégis ezzel hozta és adta a legtöbbet mindannyiunknak. Csendesedjünk el imádságra, és adjunk hálát mindazokért az ajándékokért, amiket kaptunk így tőle, és a felismerésekért. Imádkozzunk. Örökkévaló Urunk, szeretnénk hálát adni neked minden olyan útmutatásért, ami annyira megdöbbent bennünket, hogy ki tud emelni a saját gondolatainkból, amelyekben megtapasztaljuk azt, hogy nem magunknak gondoltunk ki valamit, hanem valaki külső hatalommal bele tudott avatkozni és szólni az életünkbe. Sokszor kellett azért, hogy ezekbe meg tudjunk kapaszkodni, akkor, amikor elestünk volna. Nagyon nagy áldás számunkra az, amikor az életünkben olyan ajándékokat engedsz meg, ahol az áldásod kiteljesül, ahol az örömünk teljessé válik, de ne engedd, hogy ezek kísértések is legyenek egyben. Valóban így köszönjük meg azokat, akik sokat tanultak, akik sokat készültek, akik valahova eljutottak, és talán mehetnek tovább, de ne engedd el a kezüket, és engedd, hogy azon az úton járjanak, amelyen te hívod őket. Imádkozunk gyülekezetünk közösségért, hogy ne csak együtt lévő emberek legyünk, hanem valóban a te néped. És így imádkozunk, amikor a te asztalodhoz is kérünk, készülünk, hogy te légy az, aki formálsz bennünket, aki engedett, hogy rád hajoljon a lelkünk, és csendesen be tudja fogadni azt, amit te felkínálsz. Kegyelmet, békességet, irgalmat, szerinted való gyógyulást. Így kérünk, hogy hordozz bennünket továbbra is, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk, úgy, ahogy Jézus tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Hirdettem, hogy a múlt héten a Baranyai Testvér Egyház megyénknek hirdettünk segítségképpen gyűjtést Selye és környékére, ahol jégkárban sok ház elpusztult, megrongálódott templom is, illetve gyülekezeti ház. A mai perssellyel kiegészítve szeretnénk nekik segítséget küldeni. Szeretettel jelzem, hogy megterítettük az úrasztalát, szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait ebbe a közösségbe. Hirdetem azt is, hogy Mátraházán szeptember 18 és 22 között gyülekezeti csendes hetet tartunk, még vannak helyeink, már olyan 40 körül van a létszámunk, lehet még jelentkezni ezen a vasárnapon, a jövő héten folyamatosan, és a jövő hét vasárnapjáig bezárólag. Azt is szeretném jelezni, hogy egy ilyen ifjúsági délutánt szervezünk most szombat délután 4 órától ide a gyülekezeti házunkhoz. Ez kifejezetten a 13 és a 17 éves korosztályt célozza meg. Ha van ilyen fiatalunk a látókörünkben, családban és szívesen eljön, akkor kérnénk, hogy nézze meg a honlapunkon a jelentkezési lehetőséget. Egy rövid visszajelzést kérünk azért, hogy a létszámnak megfelelően tudjuk előkészíteni a délutánt. Tehát 13 és 17 éves korosztály számára a következő, ránk következő szombat délutánján. Isten tiszteletünknek ezt az első részét zárjuk, és készüljünk az úrasztalához. A 392-es számú dicséretünk második versével. 392-es dicséretünk második verse. Kihívott minden népből egy lelki népet itt. Thank you.